Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott szakaszban, a Zsoltárok könyve 132. fejezetében, az első versbenek éppen. Zarándok ének. Emlékezz, Uram, Dávidra, minden viszontagságára. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, ebben a gyülekezetben végig magyaráztuk a zarándok zsoltárokat, nem folyamatában, de gyakorlatilag az összes zarándok zsoltár prédikációban elhangzott közöttünk, egyetlen egy maradt ki, a leghosszabb zarándok zsoltár, a 132. zsoltár. Ezt szeretnénk most pótolni, ahogy az Úr megadja a nyári időszakban. Gyönyörű ez a zsoltár minden szakaszában. Az első 5 vers, amit felolvastam, hemzseg az üzenetektől. Én most egyetlen egy téma kapcsán szeretném ezt az üzenetet csoportosítva kifejteni előttetek. Emlékezz meg, Uram, Dávidra, minden viszontagságára. Hadd szóljon ez az ige hirdetés a viszontagságokról. 4 csoportba soroltam a felolvasott ige alapján, a teljes Biblia összefüggésében ezeket a viszontagságokat. Az első csoport az ember létből fakadó viszontagságok, vagy így is mondhatnám, hogy életút viszontagságok. Akik ismerik a Bibliát és Dávid életét, tudják, hogy bőven volt ezekből a viszontagságokból is része Dávid királynak, hiszen nem volt egyáltalán tökéletes és makulátlan az élete. De ha nem emeljem általánosabb szintre ezeket a viszontagságokat, amelyek az emberlét hasadságából fakadnak. Az, hogy miként az énekünk mondja, hogy kívül harc, bennünk félelem, sokféle félelem, testi, lelki gyötrelem, sokszor a halál árnyékának völgyében járva, sok-sok kérdéssel. Kívül pedig harc, állandó önzés, ellenségeskedés, soha egy jottányit nem engedünk a másikért, vagy valami közös ügyért, mindenki a saját moziát nézi, egy saját külön szigeten él, minden olyan megosztott, és noha az eredeti héber kifejezésből ez nem következik, de a magyar fordításból mindenképpen, és bocsánat ezért a szójátékért, a viszontagság abból fakad, hogy valójában önzőek vagyunk, és hát visszaadjuk azt a másiknak, amit tőle kaptunk, hát főleg a negatív dolgokat, mert eljön majd az az idő, amikor ez egy kicsit az ószövetségi gondolkodás, szemet szemért, fogad fogért, és benyújtjuk a számlát, és nem tudunk igazából megbocsátani, elengedni, megbékülni, még az egyházban sem, kedves testvéreim, azt kell, hogy mondjam. Tehát félelmek, ellentétek, és számos tévedés, vargabetű, pótcselekvések, tévelgések, bűnök, és mindenki konkretizálja ezt a saját életében, meg nyilván ennek van kollektív értelme is, hiszen egy nép életében, a világunk életében is tapasztaljuk ezeket, és az ezekből fakadó viszontagságokat, amelyeket én úgy foglalhatnék össze, hogy boldogtalan viszontagságok. amelyek az emberi életet és az életutat boldogtalanná teszik. És valójában boldogtalanná tesszük egymás életét. És itt jön be az ige, hogy zarándok ének. Zarándok ének, mert a Bibliában az a zarándok ember és az a zarándok nép, ez egy védett kifejezés, akiknek az életében megtörtént egy csodálatos fordulat az Isten szent lelke által, és egyszer csak felragyogott előttük az Isten szeretete, az Isten Krisztusi kegyelme, az élet teljessége, egy tágas tér, egy tágas isteni összefüggésekkel teli optika, és innen szemléli a világot. Ez tulajdonképpen a megtérés és az Isten útjára való térés, amikor az ember rádöbben, hogy jaj, eddig rossz úton jártam, pont az ellenkező irányba megyek, és megfordul, teljes fordulatot vesz az életem, mert ez a helyes irány, és ezt az Isten mutatta meg, és Istennel nem lehet vitatkozni, és Isten mindenben jót akar nekünk, életet akar nekünk. Ő rá figyelve, amikor ő jár előttünk, és egyszerre csak látjuk az irányt, az életünknek medre lesz, mennyei értelme és tartalma lesz. Értitek, egyszerre nem csavargók leszünk, akik össze-vissza sodortatnak ebben a világban, és nincs céljuk, de nem is csak utasokká leszünk, akik gyönyörű emberi célokat kitűznek maguk elé, és ez értékelendő, főleg, hogyha fel akarjuk szívni távoli világok illatát, és felüdülni, élményekkel hazajönni, ez csodálatos, persze van ennek egy átfogóbb értelme is, de a zarándok az nem csavargó, és nem is utas. Az arándok az isteni célokat követi, nem össze-vissza cél nélkül tévelyek, nem is emberi célokat tűz ki, hanem Isten követi, Jézus Krisztust követi. És hát a zarándok létnek ez a természete, hogy a zarándok énekeket akkor énekelték, amikor Isten népe elindult a templom felé, hogy megyünk a templom felé, a látható gyülekezet felé, és egyre inkább megtapasztaljuk Isten közelségét, úton vagyunk, egyszer megérkezünk, egyszer hazaérkezünk, és valóban ez ad életünknek tartalmat és értelmet. És innentől kezdve ez a fordulat megtörténik, akkor a boldogtalan viszontagságok átformálódnak boldog viszontagságokká. Hogy már nem a viszontagságokat látjuk, hanem azt látjuk, hogy a viszontagságokon keresztül valójában hitre segített bennünket az Isten, és a viszontagságokon keresztül mennyi mindent elvégzett bennünk az Isten. A viszontagságok olyanok voltak az ő kezéből elfogadva az életünkben, mint a korlátok az úton, hogy nehogy a szakadékba zuhanjunk, és megmaradjunk a helyes úton. Tehát egyszerre látjuk a viszontagságok értelmét, sőt, nem elsősorban a viszontagságot látjuk, hanem azt, hogy jaj, mennyi hála, mennyi vezetés, mennyi öröm, mennyi szép adatot nekünk. Egyéni életünkben, házasságban, családban, munkahelyen, ebben a gyönyörűséges, titokzatos életben, tehát nem a rosszal kezdjük, hanem a jóval, a hálaadással. Hát értitek, a zarándok, a viszontagságokat úgy éli meg, hogy elfogadja az Isten kezéből, és nem boldogtalanná teszi őt a viszontagságok sorozata, hanem boldoggá, mert zarándok, mert célja van, mert Krisztus követő. És így olvastuk az első verset, hogy emlékezz meg Uram Dávidról, az ő viszontagságáról, és Dávid helyébe behelyettesíthetjük a magunk nevét. Isten nem tömeget lát, nem masszát lát. Felfoghatatlan ez, de mindannyian az ő egyedi teremtési csodái vagyunk, és személy szerint ismer bennünket, és tud rólunk, és számon tart bennünket, minden viszontagságunkat, és át akarja transformálni a boldogtalan viszontagságokat boldog viszontagságokká, hogy zarándok életű emberekké legyünk. Hát ez az első üzenet gyakorlatilag az ember lét viszontagságainak, az életút viszontagságainak az értelme. A másik, így nevezném a felolvasott ige alapján, hogy felelős viszontagságok. Emlékezz, Uram, Dávidra és minden viszontagságára. Felelős viszontagságok. Dávidi viszontagságok. Dávid, mint mondtam, nem volt tökéletes. De egyet nem lehet elvitatni tőle, hogy az Úrnak élt, és áldottá lett az élete. Sok bűnt követett el, ezeket megbánta, a bűneinek következményét egész életében hordoznia kellett. De hogy életében az Úr volt az első helyen. Felelős viszontagságok, értitek? Dávidi életet élni. És Dávid Jézus Krisztus előképe, hadd mondjam új szövetségi módon, krisztusi életet élni, homo christianussá, krisztusi emberré lenni, ahogy ezt mindig hangsúlyozta Gyökösi Endre, hogy a Jézus Krisztus önmagát adta, érettünk ezért a világért, hogy kiszabadítson bennünket annyiféle görcsből, és annyiféle nyomorúságból, bűnből és halálból, és zarándok emberként Krisztust követve mi se élhetünk csak önmagunknak. Ez a felelős viszontagság, Dávidi életet élni, krisztusi életet élni, és megint csak azt mondhatom, hogy akkor szűnik a viszontagság, és ebben kivirágzik az emberi élet krisztusi teljessége. Tehát ez valójában megint egy szép áldott és boldog viszontagság. Nem csak önmagamnak élni. Azt hangsúlyozom, hogy önmagamnak is kell élni, ugye a nagy parancsolat, szeresd az Urat, a te Istenedet, fele barátodat, mint önmagadat. Tehát önmagunkra is kell áldozni, hogy rendben legyünk, és ne teherré legyünk mások számára, és hogy adni tudjunk, de elsősorban nem önmagunknak élünk. Másoknak élni, a ránk bizottaknak élni, a teremtett világnak élni, ezt a gyönyörű világot művelni és őrizni, az életet kivirágoztatni, az Isten ügyét felvállalni, azokra is imádsággal gondolni, akik egészen más gondolnak a világról, mint mi. És ezért viszont tagságokat is felvállalni, mert ha valaki nem csak önmagának él, akkor az fel kell, hogy vállalja ezeket a szent, áldott és szép viszontagságokat. Ismerek olyan embereket, de persze mindannyiunknak a jóléti társadalomban ezzel küzdeni kell, hogy csak az a lényeg, hogy jó legyen, ma jó legyen, nekem jó legyen, hedonista módon, hogy nekem ne legyen fájdalmam, se testi, se lelki, hogy mindenem meglegyen, hogy még több legyen, és ebben a hedonizmusban egyszerre csak kiürül az emberi élet. Döbbenetes, hogy a fiatal korosztály, most volt a Csillagpont Fesztivál, 4000 fiatal együtt, és azzal a témával kellett foglalkoznunk, hogy ne szorongj, mert annyi a szorongó fiatal. És hogy lélegezz fel. És az a fordulat abban van, kedves testvéreim, hogy felelős életet élni, másokért is élni az Isten dicsőségére, nem csak önmagamnak, hogy felelős vagyok ott, ahová az Isten helyezett engem, és az Isten majd egyszer számon kér, és szeretnék felelős életet élni, amennyire lehet jól csinálni. Belegondolunk ebbe? Igen, nagyon sokszor egyébként furdal a lelkiismeret. Felelős életet élek. Mindent megtettem, amit megtehettem volna. Tehát emberi életút, viszontagságok és a felelős életből fakadó viszontagságok. És higgyétek el, hogy ennek a világnak a legnagyobb nyomorúsága az, hogy nem vagyunk felelősek, hogy nem vállaljuk fel a felelősséget. Én a legjobban azt nem szeretem, nem akartam erősebb kifejezést használni, azt keserít el, amikor valaki azonnal hárít. És az egyházban is ez, de zsigerből. Felvetődik valami probléma, nem én, a végén kiderül, hogy én vagyok a hibás mindenben, de most nem rólam van szó, hanem értitek ez, hogy valamiféle felelősséget felvállalni az Isten dicsőségéért és egymásért, és az ebből fakadó viszontagságokat felvállalni, felelős életet élni, és megtapasztalod a boldogtalan viszontagságokból a boldog viszontagságokat. A harmadik ilyen csoportja viszontagságoknak, amely gyönyörűen kijön ebből az öt versből, ezt pedig így fogalhatnám össze, hogy szenvedélyes viszontagságok. Hát ez a Zsoltár, ez szenvedélyes. Dávid azt mondja, hogy nem tudok addig nyugodtan élni. Nem tudok addig aludni a fekvőhelyemen, nem tudom leülni a szempilláimat, hiszen fogadalmat tettem Jákob erős istenének, amíg nyugalmat nem találok az én istenemnek. Itt arról van szó, hogy házat, lakóhelyet, látható helyet, ahol megtapasztalható az Isten közössége, az Isten nép, a gyülekezet, mint itt Balaton-Almádiban rendszeresen, és hálásak vagyunk ezért a gyülekezetet, és mindnyájatokért, hogy itt vagytok ezen a fület meleg vasárnap délelőttön, és ide áldoztátok az időt. Nyilván itt szó van, nem akarom az unalmas történeti hátteret elmondani, hogy Dávid templomot akart építeni az Úrnak. Tehát nem nyugszom addig, amíg ezt a rám bízott feladatot el nem végzem. De Dávid igazából azt akarja mondani, hogy nem nyugszom addig, amíg az én népem szívében nem találok helyet az élő Istennek. Mert testvéreim, ahogy Augustinus mondta, Szent Ágoston, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. De a zizi emberek tömege, télen, nyáron, mindenhogy, hogy nem tudunk egy pillanatra sem megnyugodni, hogy örökké pótcselekszünk, örökké tevékenyek akarunk lenni, meg ebben másokat is dolgoztatunk, hogy amíg az Istent meg nem ismertük, amíg nem leszünk zarándok emberek, addig nincs életünk, addig nincs nyugalmunk, addig nem jól alszunk, addig nem látjuk az irányt, addig tévejgünk, addig nem ismerjük fel a másikban a testvért, addig lehetetlen élni. És ez a szenvedélyes viszontagság Dávidban, hogy ő kapott egy elhívást, kapott egy küldetést, kapott egy ügyet. És ez a ügy, ez a küldetés, ez mindannyiunk ügye, mindannyiunk küldetés, akik Isten népének tagjai vagyunk, hogy ez a misszió lényege, hogy hát az én szívemben már van helye az Istennek, hogy hogyan készíthetek Isten lelke által helyet a másik szívében és értelmében az Istennek. És ez számára egy szenvedély volt. Hát értitek ezt a szenvedélyt, ki érzitek a sorokból, hogy ezt az Isten bízta rám. És addig nem nyugszom, amíg ezt a feladatot be nem töltöm. De hadd finomítson, hogy addig nem nyugszom, amíg mindent el nem mondhatok arról, hogy én mindent megtettem ezért az ügyért. És minden más eredményt pedig ezzel kapcsolatban tudok az erős Istenre bízni, hogy ő kipótolja az én hiányosságaimat, Sőt, ha letelik a szolgálat ideje, akkor pedig át tudom adni ezt a szenvedélyes szolgálatot másoknak, a következő generációnak. Mert az is egy viszontagság felvállalni azt, hogy letelt az idő, és tovább kell adni azt másoknak. Értitek, ez a szenvedélyes viszontagság a németben a Leidenschaft. Tulajdonképpen a szenvedély, a Leidenschaft, ami ott van a Leiden, a szenvedés. Hogy ott van-e ez a nem túl buzgó szenvedély a te hivatásodban. Akár kétkezű munkás vagy, bádogos, asztalos, tetőfedő, vagy informatikus, vagy orvos, vagy pedagógus, vagy tudós. Teljesen mindegy. Hogy az én szívemben ott van, én már zarándok vagyok, hogy valakinek még, legalább egy embernek a szívében helyet készíteni az Úrnak. Amikor egy héttel ezelőtt megöleltem itt egy hittanosomat, aki már egészen máshol él, és talán egy évben egyszer látjuk egymást, és a 90-es években volt hittanosom, a Katikát, Salánki Katikát, akkor rá gondolva azt éreztem, hogy már nem éltem, szolgáltam hiába. Ott van ő, aki felvállalja ezt a szenvedélyes szolgálatot, és hiszem, hogy nem csak ő van, de ez nem az én érdemem. Mindenestül az Úr kegyelme, félre ne értsétek, kedves testvéreim, és még valami nagyon fontos, hadd árnyaljam ezzel a szenvedélyes viszontagsággal kapcsolatban, hogy ezt a szenvedélyt, ezt a nem túl buzgó szenvedélyt csak az Isten ügye érdemli meg. Semmilyen más ügy, igazság ezt a szenvedélyt nem érdemli meg. Mert akkor ebből a szenvedélyből fanatizmus lesz, pusztítás lesz, és meggyőződésem, hogy Isten hit nélkül az Isten őrizzen meg bennünket a küldetéses emberektől. Én remélem, senki nem érti félre, és mindenki érti, hogy mire gondolok. Tehát az emberlétből fakadó viszontagságok, a felelős életből fakadó viszontagságok, az Istennek elkötelezett szenvedélyes, de nem túlbuzgó életből fakadó viszontagságok, amelyben még egyszer mondom, már nem a viszontagságot látjuk, hanem azt látjuk, hogy a viszontagság a javunkra lett, és egyre inkább szűnik a viszontagság, és kivirágzik az emberi élet. És a szenvedélyben is az van, hogy ez egy olyan szenvedély, amely felvállalja a szenvedést, de úgy, hogy nem okoz másoknak szenvedést. És a negyedik, tényleg egy perc türelmet kérve is befejeztem, mert ezt inkább csak tovább gondolásra ajánlom, a reménységgel teli viszontagságok csoportja. Mert nagy ajándék a hit, és az ebből következő reménység, de mindig ott van a kérdés, hogy hát ha nem jól értettem, hát ha nem ez az Úr akarata, hát ha nem így van, amikor jönnek a kérdések, jönnek a kételyek, és nem baj, jöjjenek a kérdések, minden kérdést fel kell tenni, Isten előtt nincs tabu, minden kételyt meg lehet fogalmazni, csak azzal a lelkülettel, hogy bizonyosságra vágyjak. Ugye Adi írta, hiszek hitetlenül Istenben, de nem Adit akarom idézni, hanem a Bibliát, az epileszciás fiú édesapját, a Jézus Krisztushoz fordul, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemen. Vagyis a hitből fakad egy reménység, de a hitünk az állandóan hullámzik, attól függ, hogy milyen helyzetben vagyunk. És ezért fel kell vállalni a hit harcából következő viszontagságokat, amely egyre inkább növeli a reménységünket, és eljuttat bennünket addig a bizonyosságig, ami aztán boldog tapasztalat, hogy Isten megerősít bennünket a viszontagságban, figyelmeztet a viszontagságban, konkrét viszontagságokból megszabadít, És a feltámadott Jézus Krisztus által egyszer s mindenkorra minden viszontágságokból megváltott bennünket. A házassági évfordulónkra kaptunk a gyermekeinktől, feleségemmel egy jegyet az Orán koncertre, én életemben nem voltam még az Orán élő koncertem. Hát csak zárójelben, kedves testvérek, utána néztem, 83 éves. 2 órás olyan koncertet hallhattunk, hogy állva, ovációval, ilyet még nem láttam. Éltük meg már a koncert harmadik harmadát, és ugye ott ez a reménységtől a bizonyosságig, hogy kell ott fenn egy ország, ismerjük a dalt. Vagy ha hinnél valamiben, valakiben, és hogy a reménységből a hit harcának viszontagságait felvállalva eljutunk a bizonyosságig, a végén a kólóban, hogy és akkor beáll az Isten is velünk együtt a táncba, táncra perdül maga az Isten, és ezt az életörömöt, üdvösséges életörömöt már ebben a világban minden körülmények között átélni. Szóval ezt adja meg nekünk az Úr. Utolsó mondat, Illényi Katicától hallottam én, egy hegedűművész. Diszkomfort nélkül nincs komfort. Diszkomfort nélkül nincs komfort. Felvállalni a viszontagságot, hogy megtapasztaljuk a boldogságot és az üdvösséget, mert Jézus Krisztus felvállalta a legmélyebb diszkomfortot érettünk, elhordozta a bűneink terhét, még a kározat mélységeibe is aláment, és feltámadott a halálból, legyőzte a bűnt, a betegséget, a halált, a gonosz hatalmát, és a diszkomfortból elhozta nekünk a komfortot, az üdvösséget. Kell-e ennél több? Emlékezz meg, Uram, Dávid viszontagságaira. Mi emlékezzünk meg Jézus Krisztus megváltó szeretetéről, és akkor miénk lesz minden viszontagságok között ez a boldog, üdvösséges komfort. Úgy legyen. Amen.